Jóel próféta könyvéből a második részből fogunk felolvasni igeverseket, mégpedig az 1-től 3-ig, majd folytatjuk a 10. verstől, és a 17. verssel bezárólag olvassuk. Fújjatok meg kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Reszkessen az ország minden lakossa, mert jön az Úr napja, bizony, közel van már. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a hegyekre terülő szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. 10. vers. Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Az Úr mennydörök serege előtt roppant nagy tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak napja, ki bírja ki azt? Még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki a lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Így szóljanak. Szánd meg, Uram, népedet, és ne engedd, hogy alázzák örökségedet. Ne csufolhassák őket a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az Istenük?
felolvasott ige részben Jóel próféta figyelmeztet. Lehet, hogy nem tudom elég nagy hangsúllyal mondani, amit kellene. Fújjátok a kürtöt! Fújjátok a kürtöt! Ezt kellene, hogy tegyük. És kell, hogy tegyük. Természetes kürtöt fújni, csak az kell, hogy fújjon, aki tud fújni kürtöt, ugye? Zenekarban is olyan szolgálhat, aki tud szolgálni. Nos, a kürtfújásra a Jóisten megtanított. Megtanít azáltal, hogy megnyitja szemünket, és meglátjuk, hogy merre tart ez a világ, az emberiség, Isten népe, és adott esetben mondja, figyelmeztet, hogy fújjuk a kürtöt. Mondjuk el azt, ami ránk van bízva. Figyelmeztet Jóel próféta, hogy közeleg az Úrnak a napja. És ez a nap olyan lesz, amilyen nem volt addig se, és azután sem nem lesz olyan nap. A természet is megadja magát, ahogy olvastuk. És egyszer vége lesz. Érdekes dolog, hogy a természet fog rá hallgatni, de az ember még most nem hallgat. Vannak, akik még dacolnak a Jóistennel, és vannak, akik nem hallják meg ezt a riadót. Mert riadó az, amit említ Jóel próféta. Riadót akkor szoktak fújni, amikor indulni kell. Baj van. Meg kell tenni valamit, haladéktalanul. Félelmetes idők jönnek azok számára, akik nem békültek ki a Jóistennel, akik halogatták a megtérést. Valóban van és lesz okuk a félelemre, a rettegésre. De azok számára, akik már egyszer találkoztak az Úr Jézussal, felismerik, megismerik, Uram, Te vagy! Jöttél értem, jöttél értünk. És egy öröm tölti el őket, hogy végre megszabadítja őket az itteni, minket, az itteni tehertől. Jelenések könyvében úgy van leírva a 22. részben, hogy íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit. Akármely pillanatban eljöhet ez a nap. És az az ember boldog lesz, amelyik meg tudja tartani e könyv az igének a szavait. Aki engedelmeskedett a Jóisten igének. Annak a szívét boldogság tölti el. És nem számítgatja, hogy mikor jön, meghalok, nem halok, megérem a 2012-t. Nem spekulál. Hanem rábízza életét a Jóistenre, és azt mondja, hogy legyen, aminek történnie kell. Én az Úrral vagyok, kibékültem ő vele, megbocsájtotta az én bűneimet, és élem a mindennapjaimat. Természetesen. Amit említettem, hogy valóban van miért rettegjen az, aki nem találkozott a Jóistennel. De még van egy lehetőség. Még van lehetőség korrigálni, újat kezdeni, felülírni az életet, odahozni a Jóistenhez az életét, a bűnét, letenni. Ő kész megbocsájtani. Isten még ad időt. Ma, ha az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük a mi szívünket, mondja az ige. És milyen jó lenne az, hogyha engednénk a Jóisten igének, az ő beszédjének. Felismerném önmagamat. Már az Ószövetségben gondolt Isten az ő népére. akkor visszahozza az Úr, a te Istened a fogjaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván összegyűjt majd téged minden nép közül, akik közzé odaszór téged az Úr, a te Istened. Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnan is felvesz téged. És elhoz téged az Úr, a te Istened, a földre, amelyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt, és jót tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat. Ez egy csodálatos ígéret, amely a Jóisten népének lett adva. És összegyűjti az övéit, és szándékában van bevinni arra a földre, az ígéret földjére. Milyen jó az, hogyha én engedelmeskedek a Jóisten szavának. Amikor gyűjteni akar, mint kotlóhazú csibéit, akkor nem megyek másik irányba, hanem a hívószó fele. A megtérés nagyon ki van hangsúlyozva itt az igében. Hadd idézzem még egyszer a Jóel próféta könyvéből. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Látjuk a megtérés miben áll. Sírni, keseregni bűneim felett, és nem utolsó sorban böjtölni is. Bizonyos dolgokért kell böjtölni. Kell böjtölni. Utána jön az öröm. Utána lehet örülni. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Sokan szívesebben megfordítanák ezt. Ruháikat szaggassák meg, csak a szívüket hagyják úgy, ahogy van. Nem. A Jóistennek fontos a sorrend, és amit ő kér, azt kell tenni. És amit nem kér, olyan dolgokat, fölösleges dolgokat ne tegyünk meg mi sem. Milyen jó az, hogy könyörülő Istenünk van nekünk, és késedelmes a haragra, és nem fenyít azonnal, hanem még vár, hát ha megtér, hát ha önmagára ébred az az ember, hát ha megjön az esze, mondjam azt, és megtér, erre vár Isten. Ézsaiás 55. részéből szeretnék még egy ige verset befejezni, felolvasni. Az 55. rész 6. verse. Ez volt megtérésemnek is az igéje. Keresétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Közel van. Az Úr is közel van, de az utolsó nap is, amikor el fog jönni, az is nagyon közel van. Kívánnám azt, testvérek, hogy találjon minket készen létben az Úr eljövetele és a munkába. Azt, amit ránk bízott, tegyük azt testvérénk irányába és a világ irányába. Amen. Kérjük az énekar szolgálatát, és utána I. és Kató szolgálata.
Az imád a szányidő, az imád a szányidő, szabíts rá időt és dicsért az Urát. Szállak röpke percet, és évet ünneket, míg Ura időtet, és neveztetek. Énekel
vagyok. Egy sötét, bús, borongós éjjelen, mikor elfogyott a bús félelem, szorongó szívvel ekét kérdeztem, kié vagyok, kié az életem, ki oldja meg minden nehéz gondom, kié vagyok, kié a sorsom, ki vigyáz rám sötét éjjelen, kié vagyok, kié az életem, ki harcol velem, ha küzdenem kell, ki az, aki kérdésemre megfelel, ki vigasztal meg, ha könnyezem, kié vagyok, kié az életem. Egy sötét, bús éjszakán Krisztust láttam vérzőn a Golgotán. Mozdul ajka, s így szól hozzám. Hát nem tudod, ki vigyáz reád? Hát nem tudod, kié a sorsod? Ki oldja meg bánatod, gondod? Ki emel fel, hogyha elesel? Ha mindenki bánt, ő védőn felemel. Ki az, aki mindig jóra int? Ha vétkezel, megbocsájt megint. Ha bűnös vagy, akkor is szeret. Reám bíz magad, add nekem életed. Ki vigyázott rád, és mindig hordozott. Hát nem tudod, kié vagy? Még nem tudod? Nézz fel én, reám, érted véreztem én. Nézz fel én, reám, s fordítsd arcát felém. Ha leszáll az est, s ha pirkad a hajnal, én vigyázok reád éjjel és nappal. Én óvlak téged zord bús éjjelen, hogy te boldog légy, odaadtam életem. Letörlöm szemedről a könnyed, add hát nekem sorsod, add az életed. A sötét éjben felderül a fény, szívemben ott él a boldog remény, mikor az édes szavak hangzanak, enyém vagy, enyém, megváltottalak.
Akkor szolgálata után kérjük Dobai Zsolt testvérünket, és aztán újból a zenekar. Thank you.
Egy verset szeretnék elolvasni. A reformációval kapcsolatos a vers, mint hogy a délelőtt már a lelkipásztor testvérünk említette. A mai vasárnap abból is különleges, hogy ma van a reformáció emlékünnepe, ma emlékezünk meg azokról az emberekről, akik hajdan régen tevékenyen részt vettek ebben. Néhány nevet említenék, de úgy hiszem, hogy többnyire mindannyian tisztában vagyunk a nevekkel, főleg az iskolások, ha nem irodalomórán beszéltek róla, akkor vallásórán biztosan, vagy legalábbis történelemórán. Hát Calvin Jánosról már mindenki hallott, ha nem más úgy, mint a nyakas kálvinistákról, akkor Luther Mártonról is mindenki hallott már, de ha nem is róla, de legalább a wittenbergi várhukapura kifüggesztett 95 pontról biztosan, vagy a lelkipásztor testvérünk megemlítette Ulrich Zwingli is, aki csodálatos memóriával rendelkezett, mint ahogy hallhattuk, és még sokan mások, sok más nevet sorolhatnánk még, így utána néztem nagyjából, rengeteg embernek a neve van feljegyezve, akik tevékenyen részt vettek a reformációban. Egy nevet még hagy említsek meg, ő itt élt Erdélyben, és neki köszönhető az, hogy itt Erdélyben is ki lett hirdetve a vallásszabadság, és szabadon lehetett más vallást is gyakorolni, nem üldözték a keresztényeket, ő volt a János Zsigmond fejedelem. Ha belegondolunk valójában, hogy mit kell jelentsen a mai ember számára a reformáció, akkor az első, ami nekem szembe tűnik, az az, hogy ugyan nem akkor lett lefordítva, de később ennek a folyamányaképpen magyar nyelvre megkaphattuk a Bibliát. Igaz, hogy Luther nem magyarra fordította le, de az, hogy ő lefordította a Bibliát, és kikerült a klérus kezéből a Biblia, kikerült abból az érthetetlen, az akkori közember számára érthetetlen latin és görög nyelvből kikerült más nyelvekre, lefordították más nyelvekre a Bibliát, így majd később Károli Gáspár magyarra is lefordította. Ez mind egy versben egy költő úgy fogalmazta meg, hogy végre magyarul is szól hozzánk az Isten. És én a reformációra, ha gondolok, akkor ez az egyik fő, amit megköszönök Istennek, hogy voltak olyan emberek, akik vették a fáradtságot, nem nézve azt, hogy üldözik őket, és fordították a Bibliákat. Azért, hogy az egyszerű észjárású paraszti ember is megérthesse a saját maga nyelvén, mikor azt olvassa. Ha belegondolunk, kicsit utánolvasunk, akkor nem így folytak a gyülekezetekben, a templomokban az összejövetelek, mint most, akkor nem értették, hogy a lelkész mit beszél fenn a szószéken. Akkor nem kaphatott a mindennapi ember egy felüdülést, egy felfrissítést az ige hirdetésből, és azzal megrakva az ő szívét, tarsóját nem tudott hazamenni, és azt mondani, hogy ez kitart, és segít átvészelni a nehéz időket. Mert olyan nyelven folyt a prédikáció, amit nem értettek. Aztán, ha belegondolunk, a reformációnak köszönhetjük azt is, majd később, hogy volt egy ipari forradalom is, ami megkönnyítette az életünket, és ennek köszönhető, hogy most nem ökrös szekereken járkálunk, hanem csak beülünk az autóba egy kulcsra, pöccen a motor, és megyünk, ahova kell. És hálásak lehetünk, mert ez is megkönnyíti a missziót. Csak gondoljunk bele, Hákosi testvérek most ökrösszekére kellett volna, ide eljöjjenek. Lehet, hogy már nem vállalták volna, hogy délután ide eljönnek, de mivel vannak autók, ezért vállalják, mert legalább egy fél órán belül otthon vannak. Úgyhogy, ha kicsit utána olvasunk, hálásak lehetünk sok mindenért. És most akkor elolvasom ezt a verset, amit találtam. Ez egy reformátorról szól, nem mondom meg, hogy kiről, majd úgy is rájönnek a testvérek. Nagyjából az ő életét öleli ott át ez a vers, hogy hogyan is döbbentő rá a valóságra. Isten harsonása. Mint gyermek indult el a kis bányászházból. Aztán elbúcsúzott jó tanítójától, majd egy napon feltűnt, mint Ágoston barát, kolostori cella képezte otthonát. sanyargatta testét, böjtölt és vezekelt, alig vett magához valami eledelt. Bűnnel terhelt szívét egy vágy töltötte el. Üdvösség honába hogyan juthatna fel? Kolostors társai látták térdepelni, mert az üdvösséget ki kell érdemelni, ezt vallotta akkor minden ő kortársa. Suttogott is sokszor önsújtó korbácsa, mely ott függött mindig kis cellája falán, ha testi vágyai rátörtek néhatán. S egy napon csodásan ragyogott fel benne Isten igéjének tiszta, szent értelme. Isten mindenkinek adott amnestiát. Mindenkiért halni engedte szent fiát. Kegyelem hit által minden elítéltnek. Gyógyír volt ez Luther megsebzett szívének. S e naptól tűnődte cellája négy falát. Levette végleg a szürke szőrcsuhát, repesett a szíve, és lángolt a lelke. Börtön volt már neki a kolostor csendje. Szívére szorítva kapcsos Bibliáját, vitte azt, mint Isten igéje fáklyáját. Szentlélek járta át, hevítette lelkét, s eloszlatta minden eddigi félelmét. Bár sokszor szembeszállt vele a fél világ, ő akkor sem hátrált, nem adta fel tanát. Írása eljutott országhatáron át, távoli népek is figyelték más szavát. Krisztus volt alapja harcának, hitének. Csatlakoztak hozzá gazdagok, szegények, bár ellenségei sem nézték tétlenül. Luther mégis helytállt, mindenütt emberül. Így lett a szerzetes, Isten harsonása. Beszél ma helyette sok szép tanítása. Csak hit által lehet igazzá az ember. Csak Krisztussal nyerhet csatát a bűn ellen. Bár a fáklya vívőt már rég kripta zárja. De mit bátran emelt, ma is ég a fáklya, s lovogva hirdeti, szerte tiszta fény. Hit által van üdvünk, a Krisztus érdemén. Kívánom, hogy ez mindannyian számunkra maradjon meg, és mi is ezt a fáklyát tartsuk a mi szívünkben, hogy csak is hit által van üdvünk a Krisztus érdemén. Amen.
A zenekar szolgálatát, és utána megkérjük az ákosi testvéreket, szolgáljanak. Thank you.
délelőtt Sándor homokon voltunk, és a délutáni folyamán is, és hálás vagyok Istennek, hogy áldásba volt részünk, jó volt látni ott a testvéreket, és valóban megtapasztaltuk, hogy egymás hite által épülünk, úgy, ahogy az ige mondja. Hát Lenci testvér bátorított, hogy ha már itt vagyunk, akkor is közel Szatmárhoz, itt megyünk át, akkor ne menjünk át úgy, hogy ne nézzünk be, és hát így jöttünk mi ide, ugyanis mi tudjuk, hogy nagyon sok mindennel és nagyon sokkal tartozunk a szatmári gyülekezetnek, és hálás vagyok Istennek a testvérekért, hogy testvérek lehetünk az Úrban. Valóban sokkal könnyebb ide kocsival jönni, mint szekérrel, de az biztos, hogy akinek küldetés van a szívében, érzi az Úrtól való tüzet a szívében, annak nem számít, hogy kocsi, vagy bicikli, vagy vonat, az megyen, mert van küldetése, és gondoljunk most Kornya testvére, akiről tudjuk, hogy az ő ideibe azért volt, amikor gyalog is ment, még biciklivel is ment. Hogy mondjak egy igét, amiből szolgáltunk ott, és nagyon megfogta a szívemet, és üzenet volt nekem is a Zsoltárok könyvének az 50. részéből, talán ismerős, vagy ismerős biztos a testvérek előtt, és még kívülről én is el tudnák ezt mondani. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőíthetsz engem. Nagyon sokan segítségül hívják az Úr nevét, Isten nevét, de nem mindenki dicsőíti. Azt mondja Pál apostol a római levél első részében, hogy bár Istent megismertik, de nem dicsőítették. Azt olvassuk ott az igében. Hogy ki tudja dicsőíteni Istent, és ki tud hálás lenni Istennek? Nyilván, hogy az, aki átélte, megtapasztalta az Isten szabadítása. Az tudja dicsőíteni az Istent, és tudja magasztalni. Testvéreim, akikkel ide kiáltunk, szeretnénk három éneket elmondani, és három bizonyságtevés lesz, két nőtestvér, és egy friss testvér, aki az októberi hónapba merítkezett be, majd ő fog bizonyságot enni.
Szeretettel köszöntöm a szatmári testvéreket, bemutatkoznénk, Görcsi József vagyok, október 17-én keresztelkedtem meg feleségemmel együtt, az Úr áldása van mi velünk. Hát a bizonságom tétele egy kicsit hosszú volna, de aztán rövidre fogom fogni, mert másoknak is kell szót adni. El szeretném mondani, hogy nagyon közel lakok az imaházunkhoz, de nem sokszor jártam el, ezt elmerem mondani. Mert ott volt a szívemben mindig az, megnéztem egyes hívőket, akik nem úgy jártak el, mert én úgy láttam, de nem jól láttam. De Isten szólt hozzám, meg kell állni, Istenhez közel kell jönni. Hát Isten a 8 éves kislányomat használta fel arra, hogy én is mondhassam azt, hogy ehhez a családhoz tartozom, én és a házam népe. Egy reggel a kislányom felkelt, mivel ő többet eljárt a gyülekezetben, mint mik, mert mivel én üzletember vagyok, vasárnap dolgoztam mindig a házon, a házom környékén, vagy úgy alakult mindig, hogy vasárnap nem menjek a gyülekezetbe. Ünnepnapokon elmentem, mert a testvérem és sok rokonságom hívő tagok. De mindig hiányzott a szeretet, a családi hangulatunk rendezett volt mindig. Ezzel nem panaszkodtam, de nem volt ott az Isten, Istennek szava mellettünk. Ez nagyon hiányzott a mi életünkbe. A kislányom felkelt egy reggel, felébredtünk, ő imádkozott, mi helyettünk is, én helyettem és a feleségem helyett is imádkozott, és azt mondta, apu, anyu, mindenkinek láttam a apukáját, az anyukáját, de benneteket nem látlak ott, és olyan rosszul esik nekem, és fáj. Megszígyenülve, testvérek, megszígyenülve álltam kislány előtt, és magamba szálltam, csendben imádkoztam, és még azon a napon elmentem a gyülekezetbe, és kimertem mondani, hogy igen, meg akarok térni. Isten szavakat adott az ajkamra, holott nem tudtam imádkozni úgy, ahogy Isten elvárta volna. Hálás vagyok azért a sok jóvír, amit Isten adott nekem, és ezt a sok jót köszönhetem a testvéreimnek is, akik bátorítottak, imádkoztak értünk, hogy ezek mind létrejöhessenek. Azt bánom, hogy nem sokkal elébb tettem ezt. Hát, kívánok jó egészséget a szatmári gyülekezetnek, és sok bátorságot. Aki még nem hallotta Isten szavát, és ha van köztünk olyan, akinek a szíve meg van kötve, hát tegye meg. A Jézus Krisztus nevébe kértem. Ámen.
Köszöntöm a drága testvéreket. Azt a szeretném elmondani, hogy hogy tértem meg. Nagyon sokat jártunk Magyarországra, piacoltunk, és ott árultunk a piacon. És csak hallottuk, hogy lesz evangelizálás, jön Mikás testvérünk Tuzséra. És mikor hallottuk, voltunk vagy 10-en. De én még akkor nem voltam megtérve, én is, hanem a férjem se. De voltak testvérek, akik már meg voltak térve. És aztán sietünk a piacról befele, hogy öltözködjünk át, és menjünk, mert jött a testvér. És mentünk, odaépünk a vonattal az imaházhoz, és a drága testvérnő ott állott, Mékás testvére az ajtónál. És aztán mentem én elől, áldja meg az Úr Jézus, áldja meg az Úr. És azt mondja a Mékás testvér, mikor fogtok már megtérni? Azt mondtam, hogy hát, még a Jóisten nem szólított meg. És azt mondta nekem Mékás testvér, ne várjál, most térjél meg. És aztán
bementünk a terembe, és oda ültem egy testvér mellett. És kérdeztem, azt mondom, te testvérem, azt mondta a testvér, hogy most érjek meg, most hogy keresztelkedjek meg itt. Én még akkor nem értettem azt, hogy mi az, hogy most érjek meg. Mert akkor még nem jártam imaházba, nem foglalkoztam avval, hogy mit jelent ez. És akkor mondta, azt mondja, most fogad el az Úr Jézust. És volt egy bizonságtétel, egy fiatal ember tette a bizonságtételt, hogy ő hűvő volt, és a szüleje nem volt megtérve is, milyen nehéz próbákon ment keresztül. És ottan én még a férjem elfogadtuk azt, hogy meg fogunk térni. És hazajöttünk, és jártunk az imaházba. És aztán megkeresztelkedtünk, és azóta is az Úr Jézus szolgáljuk. És szeretném azt, hogy aki még nem fogadta el az Úr Jézust, az fogadja el, mert az Úrral jó járni. Még azt szeretném elmondani, hogy nagyon sok mindenen keresztül mentem, mert volt egy kisfiam, és az megbetegedett, 7 éves volt, daganatja volt. 2 évig Budapestre jártunk vele kezelésre, és lemondtak róla az orvosok, és én elfogadtam azt, hogy el fogom veszíteni. De hittem abban, reménykedtem, hogy az Úr Jézusnál kerül, és én is igyekeztem abban, hogy úgy járjak el, hogy találkozok vele. De még van 2 nagy fiam, azokon is nagyon sokat imádkozok, hogy fogadják el az Úr Jézust, de még nem állnak ottan, hogy elfogadják az Úr Jézust. A kicsi az most jár imaházba, és nagyon sokat imádkozok érte, hogy térjen meg ő is, hogy ott legyen, ahol mi leszünk. Mindig mondom neki, hogy kisfiam, nem jó neked ezen az úton járni, diszkóba, inni, rosszakat, mindent megcsinálni. Nem akarom eztet. És mostan felfogadta azt, hogy ő is meg fog térni. És nagyon örül a szívem annak, hogy elfogadta az egyik fiam, de imádkozok szüntelen azért is, hogy a nagyobbik fiú is fogadja el az Úr Jézust. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ámen.
Megtalálta Jézus, megszólította, betöltötte szívem, újjá formáltá, megadotta benne, csodás tervele, róla szól az énekem, téged dicsérve.
Köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus nevébe. Pancsa Florinak hívnak, Ákosról jöttünk, a tavaly augusztus 23-án keresztelkedtem meg a férjemmel együtt. Hálát adok Istennek, hogy Isten gyermeke lehetek, és Isten szolgálhatom, mint hogy most Homokon is voltunk. Hát Isten szolgálatában nagyon jó lenni, és itt is, hogy a testvérekhez ide is eljutottunk. Hát ezért mind csak hálát tudok adni Istennek. Hát az én megtérésem azt el szeretném röviden mondani, hogy úgy történt, hogy a férjem egy balesetet csinált, és Én úgy tértem meg, de hát Isten tudta, hogy engemet hogy tud ezzel figyelmeztetett, és így tudott megfogni, mert el kell mondjam azt, hogy én a hívőket nagyon gyűlöltem, mert én Dobrai vagyok, 12 éve lakok Ákoson, és ott kisgyerekként úgy nőttem fel, hogy nekem kell a hívőket gyűlölni, mert mások is hát gyűlölik, vagy nem szeretik, hát akkor én miért szeresem? Még soha senki nem bántott. Csak ezt tett, így volt, így kísérte végig az egész életemet. Hát most nagyon sajnálom, hogy 48 évet éltem Isten nélkül. És mikor a férjem a balesetet csinálta, hát Istennek terve volt az én férjemmel, mert neki semmi baja nem történt. S aki a kocsiba ült, Isten megmentette. És hálát adtam Istennek, hogy a férjem egészséges, és mindenki. Csak a kocsi tört össze. És imádkoztam szüntelenül, és hálát adtam. De eszem ágába se volt, hogy én most hívő akarok lenni, és én meg akarok térni. Csak Istennel elkezdtem beszélgetni, és elmondtam az egész életemet, minden bűnömet, mindent, és éreztem azt, hogy Isten meghallgat engemet. És azt is el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon rosszul érintett minket a baleset, mert a férjem a kocsival kereste a mindennapi kenyerünket. És mikor a kocsi összetört, hát se kocsi, se pénz, most mi lesz? Hát zuhantunk a mélybe, most nincs kiút, és ennyi volt. De nem, mert hát Istenhez fordultam, és Isten csak hívni kell, és ő jön. Azt is el tudom mondani, hogy a férjemet küldtem a magyarokhoz, mert nagyon sok barátjai voltak, magyarok, nem cigányok, mert hát az az igazság, hogy a férjem a cigányokat ő nem kedvelte soha, hanem csak magyar barátjai voltak. Na mondom, akkor elvigyél a magyar barátoknál, és kérjél pénzt valahogy, hogy tovább menjen az élet. És elmondhatom azt, hogy visszautasítást kapott. Egy magyar barát se állott mellé, nincs, és senkiben nem bízhatunk, csak egyedül Istenre számíthatunk. Hát ezt megtapasztaltuk, és egy szép napon hol-hol kikötöttem az imaházba karácsony első napján, akit én a hívőket gyűlöltem, és Isten engemet oda hívott el. Hát ez most is, mai napig is úgy eszembe van, és elgondolkodtad, hogy én gyűlölöm Istennek gyermekeit, és ő engemet szeret. És ő megszabadított, és megmentett a bűnömből, és azt mondta, gyere, mert adok neked szabad életet. Egy nagyon-nagyon beteges voltam, egy 5 éven keresztül nap mint nap gyógyszereken éltem, hát az olyan fontos volt az életemben, mint a mindennapi kenyér. Anélkül nem tudtam élni, pánikbeteg voltam, ilyen depressziós, halálfélelmem volt bent a házba, és ha egyedül voltam, akkor rögtön féltem, hogy meghalok. Kimentem a kapuba, és hogyha megtalálok halni, hát ott jön valaki el, és akkor engemet meglát. Boltig nem mertem elmenni, sehova. Társaságba, ha kerültem, akkor bepánikoltam, vérnyomásom felment pillanatok alatt, a szívem elkezdett dobogni, azt hittem, hogy meghalok. És mikor az imaházba elmentem, hát Ákoson vannak, hát jó, sokan kivált egy ünnepnap, nagyon sokan voltak. És nem történt semmi bajom, életben maradtam. Azt hittem, hogy meghalok, de nem. Isten megtartott. És akkor már rögtön tudtam azt, hogy hát ez nem az én akaratom, hanem ez Isten akarata volt. Ő vitt el engemet az imaházba, és ő adott erőt, és minden félelmet elvett tőlem. Igaz, hogy nap mint nap vesztett, ahányszor elmentem az imázba, meg kellett harcolnom, nem volt könnyű ez a betegség, de hittem abba, hogy meggyógyít. Ha Isten engemet elhozott ebbe a gyülekezetbe, akkor meg is fog gyógyítani. Én annyira, hogy nem kedveltem a hívőket, hogy én 12 éve lakok Ákoson, egy bemerítségen soha nem voltam. Az első bemerítség, amit láttam, a saját bemerítségem volt. Még anyámnak a bemerítségén se voltam. Aki azért keresztelkedett meg, és azért fogadta el az Úr Jézust, az én lányom miatt. Mert nekem a nagyobbik lányom szívbeteg. És úgy született, egy lyuk van a szívébe, és nagyon el voltunk csüggedve, Bukarestbe is voltunk véle. És anyám, amikor ezt megtudta, Ő fogadalmat tett, hogy Istenem, hát gyógyítsd meg az unokámat, mert én tégedet foglak szolgálni. De én ezt se igénybe se vettem. És még csak a bemerítésén sem mentem el az édesanyámnak. Hát így volt ez, és mondom, hogy hát annyira életet kaptam az élet, hogy volt bennem élet, hogy nekem az imázba kell menni, hogy én halljam ott az énekeket, az imádságot, szomjaztam Istennek igéjét, elkezdtem a Bibliát olvasni. A férjemmel együtt jártunk, soha egy alkalmat ki nem hagytunk, és azóta is együtt járunk a férjemmel, és nagyon boldog ember lettem, van értelme az életemnek, van mir éljek, boldog ember lettem, és ezt nem bánom, örülök, azt a 48 évet, amit Isten nélkül éltem, hát azt sajnálom. De most én nagyon-nagyon boldog életet élek, hát ezt kívánom mindenkinek, ezt az örömet, ezt a boldogságot, amit én is kaptam Istentől.
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott és formált minket az ő népe, juhai vagyunk. Menjetek meg kapujé háladással, tornácaikat dicséretekkel, s áldjátok az ő szent nevét. Az Úr örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való a hűsége. Mert jó az Úr örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való a hűsége. Alkotott és formált minket az ő népe, juhai vagyunk. Menjetek be kapujé háladással, tornácaival dicséretekkel, áldjátok az ő szent nevét. Mert jó az Úr örökké való az ő kegyelme, nemzedéktől nemzedékre való a hűsége. Jó az Úr örökké való az ő kegyelme, és nemzedéktől nemzedékre való a hűsége. Oh,
Közösen énekeljünk. Üdvözölni szeretnék mindenkit, aki Isten tiszteletünkön részt vett. Adja az Úr az ő gazdag áldását, adja, hogy felüdüljünk és felkészüljünk az elkövetkező napokra, hétköznapokra. Hallgassuk meg az énekkart, és utána majd imádkozó szívvel az ige hirdetést. Intés feltérésre az igénynek a vezérgondolata, és folytatódik a múlt heti. És lehet, hogy sokszor ottan tévedünk, mikor ünneplünk, és nem a háladás, a háladás tör elő a szívünkből, de nincsen bűnbánat, és akkor Isten nem tudja kedvesen fogadni. Erről majd még fogok egy pár szót szólni. Eszembe jut, hogy a régi időben, a diktatúrában, hála az Úr, már egyre kevesebben emlékeznek rá. A mostani fiatalok már szinte azt se tudják, hogy micsoda. Tapasztaltam, hogy mikor a diktatúráról beszélünk, akkor csak néznek és nem is értik. Miért nem volt szabad ez, miért nem volt szabad azt. Nagyon veszélyes dolognak tartották, ugye a határnál azt keresték, hogy valaki nem-e hoz be fegyvert, ugye milyen veszélyes dolog, nem-e hoz be kábítószert, és nem-e hoz be Bibliát. Ugye ezek voltak a legnagyobb veszélyek Romániára nézve. Egy másik történet is eszembe jut a Bibliával kapcsolatban. Mikor beindítottuk a keresztény könyvesboltot, aztán kerestük a forrásokat, és rábukkantunk, hogy Nagyváradon a Református Egyház központjában nagyon sok Biblia van, újfordítások. Aztán elmentünk lengyel testvérrel, nem tudtunk leparkolni ottan a kapunál, hanem az útnak a másik oldalán, az úton pedig a villamos járt, tehát jó nagy távolságot kellett. És a pincébe, a raktárból hoztuk kifel ilyen 10-es csomagállási Bibliák, nagyobb meg közepes méretűek, jó meg kellett fogni. Aztán vittük át az úttesten. Azt mondom lengyel testvérnek, hogy emlékszel, ezelőtt egy pár évvel még lehet főbe lőttek volna minket, hogyha az utcán így visszük a Bibliákat. Tehát a reformációnak a legnagyobb áldása tulajdonképpen az, hogy Bibliát, Isten igéjét adta minden embernek a kezében, akárki hozzáférhet, és csodálatos, hogy amikor még nem volt szabad, akkor is az Úr kirendelte mindig a Bibliákat azoknak, akik igényelték. A reformációnak ez volt a legnagyobb kincse. Elgondolkoztam rajta, hogy jó tudni azokat az adatokat. Nagyon jó a történelmi adatokat tudni, de vajon nekünk elég, hogy felelevenítjük, hogy mi történt akkor, és mostan egy évben egyszer emlékszünk. De azt hiszem, annál fontosabb a reformációnak az üzenete, és éppen ez az üzenete, hogy a laikusoknak is. Ugye régen így mondták, hogy pap, Aki nem pap, az a laikus, annak nem lehetett olvasni Bibliát. Az volt a tanítás, az egyháznak a tanítása, hogy azt nem szabad olvassák egyszerű emberek, nem is érthetik meg, azt csak papok magyarázhatják, csak azok olvashatják, és a reformáció kézbe adta a Bibliát minden embernek, kezünkbe adta nekünk magyaroknak is. És szinte meg se tudom számolni, hogy hányféle fordításunk van, amit használhatunk. A reformációnak azért van egy másik hangsúlya is. Nem szabad csak egyszeri esemény legyen. Akkor megtörtént, mint egy történelmes esemény. De a keresztény ember életében örök reformáció kell legyen. Egy evangéliumi könyvnek ez volt a címe, örök reformáció. A lényege ez volt, hogy a hívő embernek napról napra meg kell újulni. Ez nekünk nem újság, tanuljuk az igéből, halljuk minden alkalommal prédikálni. Mindig meg kell újulni, mindig meg kell térni, mindig ki kell igazítani a pályánkat. Amikor fellőnek egy űrrakétát, akkor adnak egy irány nagyon pontosan, bonyolult számításokkal a pályáját meghatározzák. De aztán felszerelik még ilyen segédrakétákkal, kormányzó rakétákkal, pálya kiigazító rakétákkal. És úgy elgondolkoztam, hogy a hívő életben is így van. Kapunk egy indítást, egy nagyon pontos cél felé való indítást, de napról napra pálya kiigazításra szükség van. Napról napra reformációra szükségünk van. Mert ha célt tévesztünk, annak a neve bűn. A bűn a céltévesztés. És elég, ha csak egy picit letérünk a pályáról, akkor aztán rossz irányba haladunk, olyan, mint mikor a keskeny útról eltérünk a széles útra, és tudjuk nagyon jól az igéből, az Úr Jézus szavaiból, hogy a széles út a kárhozatra, a széles út a veszedelemre visz. Most ez a Biblia érdekes, hogy felhívja a mi figyelmünket arra, hogy Isten szól nem csak az igéjén keresztül, hanem szól a természeten keresztül, és akkor most kérném Fogarasi testvért, hogyha ki van keresve az ige, megismétlem, ha kell, hogy olvassa fel azt az ige szakaszt.
Mert nyilvánvaló Istennek haladja a mennyből az embereknek minden hitetlenségét és hamisága ellen, kik az igazságot hamisággal fenntartottak. Mert ami az Isten felől tudható, nyilvánvaló ő belül, mert az Isten megjelentette neki. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnék az ő örökké való hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvény, megláthatik úgy, hogy ő menthetetlen. Mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mind Isten dicsőítették őt. Sem neki hálákat nem adta, hanem az ő okoskodásokban hiába valóká lettek, és az ő hallgatott szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván hallgatóká lettek, és az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték különböző embereknek és madaraknak és egyházi állatoknak és 20-20 állatoknak képmásának. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságába, tisztátalanságába, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták. A teremtő helyett, aki mind örökké áldott. Amen.
Amen. Nagyon szépen köszönöm. Tehát, ha aki nem is olvas Bibliát, sokszor feltesszük a kérdést, ahova nem jutott el Isten igéje, azok teljesen tudatlanok Istennel szemben. És Pál apostol azt mondja a rómaiakon keresztül most nekünk, hogy nem. Hát ott van a teremtett világ, hogy az olyan dőresség letagadni, hogy azt valaki teremtette. Pogány népeknek is van Isten tudatok, mert bennük van az az érzés, hogy valakit imádni kell, ha nem is tudják olyan világosan sokszor, mint mi. És azt írja itten Pál apostol, hogy aki nem a teremtőt látja a természetben, a teremtett világban, az elkezdi imádni magát a teremtést, az anyagi dolgokat, a javakat. És Tulajdonképpen ez a bálványimádás, és azért fontos, mert látjuk Izrael népének történetében, hogy mindig arra siklottak ki. Isten adott nekik egy törvényt, adott parancsolatokat, és ha megfigyeljük, parancsolatok nem azért vannak, hogy feltétlenül csak az kell, hanem inkább az, hogy ti különbözzettek a népektől. És Izrael népe mégis azt csinálta, hogy elhagyta az Úr parancsait, elhagyta magát a Teremtőt, és elkezdett bálványimádó lenni, mert a szomszéd népek, a környezet, ha itt voltak, azokat a bálványokat tovább vándoroltak, akkor azokat a bálványokat vették át, és mindig kisiklottak. Nekik is állandóan reformáció kellett volna. És Isten küldte a prófétáit azért, hogy térjetek meg, változtassátok meg utaitokat. Aztán a másik dolog is, ezt nekünk hívő embereknek nagyon jól kell tudjunk, hogy Isten a természeti katasztrófákon keresztül, és nem csak, hanem még az ember okozta katasztrófákon keresztül, és gondolok most arra a vörösi szap kiáradásra, Isten szól az emberekhez. Kiabál Isten az emberekhez, térjetek meg, szól hozzánk hívőkhöz, hogy hát vigyázzatok, mert jön az utolsó ítélet. Lezárul ez a kegyelem idő, és akkor mindenki számot kell adjon arról, hogy hogyan élt ezen a földön, de leginkább arról, hogy az Úr Jézus Krisztus általi megváltást elfogadta-e. A zsidók történetében még a messiás egy távlati dolog volt, még nem volt, de mi, akik tudjuk, hogy Jézus Krisztus már eljött, jött, és miért halt meg, és miért támadott fel, és hol van most, és honnan jön vissza, nekünk felelősségünk van, és számot kell majd adjunk Isten előtt. És ezek az igék azért buzdítanak, azért intenek, azért harsognak a kürtök. Fújjatok kürtöt! Akkor is időszerű volt, és most is időszerű, hogy ébrezgessen az Úr bennünket, és bűnbánatra hívjon. A sáska járást hozza fel Jóel próféta, egy asszályos idő, még avval is nehezült, hogy a sársát jöttek, pusztítottak, úgy írja, mint a felhő. Nem olvastuk fel azokat az igeverseket a harmadik verstől a kilencig, de olyan érdekesen vázolja, hogy szinte látja az ember azt a pusztító csapást. Egy óriási sáska raj jön fel, elsötétíti az eget, a dombokat nem lehet látni. Olyan csapással jön felfelé, és akkor leírja, hogy milyen pusztítást végeznek. Előtte olyan volt a föld, mint Éden kertje, utána sivár pusztaság. De ugyanakkor Isten felhasználja az ő prófétáját, hogy a sáskajárás az csupán egy illusztráció legyen, hogy tulajdonképpen Isten szól. Most az történt, hogy éheztek, mert pusztulás van, de tulajdonképpen Isten szól. És érdekes itten a prófétai perspektíva, amit el lehet érni, nyomon lehet itten követni. Isten, mikor a prófétákon keresztül szól jövendőléseket, akkor van egy olyan közelebbi perspektíva, közelebbi beteljesedés, de ugyanakkor utal egy távolabbra, egy messzibbre. És itt az igében nagyon jó, és különösen Jóel prófétánál látjuk azt, hogy a természeti csapáson keresztül hív megtérésre, mert Isten elhatározta, hogy nagy nemzetet, nagy népet hoz fel, hogy megbüntesse Izraelt, és nem akarom ezt részletezni, mert tudjuk, hogy fogságba kellett menni, és Izrael népének a története tele van ilyen fogságokkal, de a próféta azt mondja, hogy Istentől van, nem véletlen dolog a sáskajárás, a csapások nem véletlenek, nem véletlen, hogy annyi sok nemzet uralkodott Izraelen, hanem mindezek mögött Isten van. Mindenek fölött az Úr van. Olvastuk azt, hogy az Úr mennydörök serege előtt roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nekünk egy vigasztalás is, hogy bármi történik, bármilyen híreket hallunk, bármit tapasztalunk itten. Azt tulajdonképpen Istennek a beleegyezésével. Mindenek fölött Isten van. És mindennek van egy perspektívája, ott van az Úrnapja. Amikor az Úrnapjáról ír az ige, Pál apostol azt mondta, vajodó asszony, hát A fájdalmak jönnek, testvérek. Ne csodálkozzunk, hogy ilyen pusztítások vannak, ilyen katasztrófákat lehet hallani. Emberi szívtelenségekről lehet hallani. Mert ezek az eljövendő ítéletnek a vajudási fájdalmai. És a hívő embert nem szabad készületlenül érje. Adja az Úr, hogy így világos legyen előttünk. Hogy mindenek fölött ott van Isten, és célja van, és az utolsó szó az isteni. Na, hogy megragadta a figyelmemet, itten egy szócska, ami szinte átvezeti az igét, a de. De, még most így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. De most még szól az Úr. Akkor is így volt, Jóel idejében. De most is így van, hogy de, most még szól az Úr. Ez azt jelenti, hogy még van kegyelem. De még mikor profétált Jónás, még volt 40 nap kegyelem idő. És tudjuk nagyon jól, hogy Isten egy időre felfüggesztette az ítéletet, és Ninive nem pusztult el 40 nap után, hanem tudjuk, hogy milyen megtérés volt abban a városban. De még van kegyelem. Mondhatná valaki, hogy hát ezek mind ószövetségi igék, nem kell annyira komolyan venni. Mi már az új szövetségben éltünk, és most lehet készülni a cselekedetek könyvével. Mi már új szövetségben élünk, nekünk nem szól ez az üzenet. Valóban nem szól. A cselekedetek könyvéből kérem olvas fel azokat az igeverseket.
Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy elkövöltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézus, akit Mesiásnak rendelt neked. Őt azonban az ígnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten örökké fogva szól a szent profétáink szája által. Maga Mózes mondta, profétát támaszt nektek testvéreiket közül a tudat, aki Istenetek, olyan, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a profétára, az így elkérkezni a nép közül.
Ma is érvényes az üzenet. Ugyanezeket mondja a cselekedetek könyvében is az ige. Térjetek meg! El kell fogadni Jézus Krisztust, mint megváltót, és el fog jönni, aki nem fogadja el, mert a fő bűn ez az embernek. És Isten nem azért bünteti meg az embereket, mert bűnösök, mert rosszak, hiszen a bűnt eltörölte az Úr Jézus Krisztus vére, hanem aki nem fogadja el ezt a kegyelmet, arra nem marad más, mint Istennek az ítélete. És mostan tulajdonképpen már szinte adventben vagyunk, mert az igék után majd jön jövő vasárnap az örök élet vasárnapja, aztán jönnek az adventi napok, és hetekig fogunk foglalkozni ezzel a témával. Várni az Úr Jézus Krisztus második visszajövetelét. Még amit aláhúznék itt az igéből, úgy szeretnék rövid lenni, és nagyon kihangsúlyozza azt a tényt, amit mi tudunk, de úgy látszik, hogy még komolyabban kell vegyük, és felül kell vizsgáljuk a mi életünket. Az a hangsúly az igének, hogy nem formálisan, nem külsőleg kell megtérni. Hogyha külsőleg térünk meg, és próbálunk kegyes életet élni, megvan a kegyesség látszata, de annak erejét megtagadjuk. Isten azt várja, hogy a szívünkben dőljön el, az elménkben tudatosan dőljön el az, hogy az ő útját választjuk, az ő országában akarunk jutni. Azt mondja, a szigeteket szakassátok, meg ne ruhátokat. Ne tévelyegjetek, Isten nem csufoltatik meg. És emlékezzünk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus a farizeusok ellen kelt ki legerélyesebben mindig. Mert ottan ez volt a kegyességnek a látszata. Tudatosan mutatták. Hadakoztak, akkor csengettyűztek, hogy mindenki lássa, hogy ők adnak. Csak úgy halkan mondom meg, hogy tulajdonképpen az van, mint a gazdag adakozók, hogy azt mindenki kell tudja, a sajtó, a média, minden közli, hogy ők adnak. Óvjon meg az Úr bennünket, hogy képmutatásból adjunk. Hanem a szívben kell eldőljön mindig a megtérés, és akkor az hatással lesz a külsőre is. Az Ézsaiás proféta könyvét akkor most már nem tudom, ki fogja felolvasni.
Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövéréből. A bikák, bárányok és bakok vérében nem felül kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálok. Új holt, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Búholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáj azt elviselni.
Nem tudnám jobban elmondani. Ebben benne van minden, hogy csodálatos, azt mondja az Úr, utálja azt az ünneplést. Ugye elgondolkoztam, hogy sokszor mi tartunk hálad ünnepét, aratás ünnepét, szilvesztert, újévet, és akkor az van a szívünkben, valóban az a hála van a szívünkben. Vagy ünneplünk, mert ez a szokás, és akkor mindenki felkészül, és nagy küldzengéssel ünneplünk. És a szíveteket szagassál, szívet kell megtörténjen a megtérés. Úgy sokszor úgy elgondolkozom, hát lehet úgy dicsőíteni, lehet úgy magasztalni az Urat, hogy nincs megtérés. Az igen mind ennek az ellenkezőjét mondja. Nem mondja, hogy ne dicsőítsünk, nem mondja, hogy ne legyen vidám vasárnapotok, de a megtérés nélkül nem lehet se dicsőíteni, sem szolgálni az Úrnak. Még missziózni sem lehet, hogyha nem tér meg valaki. Isten nem tudja kedvesen fogadni. Hogy ennek a megtérési üzenetnek mennyire nagy a komolysága, úgy megfigyeltem az igében, hogy felsorol egy pár kategóriát. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, azt mondja. Gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki a lakásából a vőlegény, a menyasszony. Gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ezek azok az emberek voltak, akik nem hadkötelesek. Az öregek már nem mehettek csatába. Gyermekek még nem mehettek, egy bizonyos korig meg is volt határozva Izrael népének, meghatározta Isten, hogy milyen kortól legyen hadköteles. Addig nem kellett. Volt olyan, hogy a vőlegény menyasszony, ifjú házas még nem menjen csatába. De a megtérés komolysága annyira erős, hogy még ezek a kategóriák is összekerüljenek erre, érvényes mindenkire. Akár idős, akár fiatal, ha már tud gondolkozni, akkor meg kell térjen. Ha más munkája nincsen, más szolgálata esetleg nincsen, vagy nincs látványos szolgálata, de a megtérésnek a fontossága ottan van, központi téma. Aztán még egy utolsó gondolat, amivel aztán be is szeretném fejezni, hogy a megtérésre Isten válaszol. Mostan nem akarom a többi részt felhozni, mert sorozatban még erről, ha az Úr éltet, még lesz szó, hogy milyen áldásai vannak a megtérésnek. Ebben a könyvben olvashatunk legvilágosabban a Szentlélek kitöltetéséről. Legvilágosabban arról, hogy Isten békességet ad az ő népének. Megbünteti az ő ellenségeit. Ebben a könyvben van legvilágosabban leírva. Most én csak a felolvasott szakaszra szorítkoznék, és azt mondja a 14. versben. Ki tudja, hát, ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Isten megbánhatja az ítéletet is, amit elhatározott, mint Ninive esetében. Hát akkor mennyire inkább könyörül rajtunk, akik Jézus Krisztus érdemében jövünk elé. Adott egy bárkát. Azt mondja, hogy elhatároztam, eltörlöm az embert, özönvízt bocsátok a földre, de készítette egy bárkát. És lesz egy utolsó ítélet még, amikor elpusztítja tűz által az egész földet, a világot, de készített egy bárkát, készített Jézus Krisztust. És aki Jézus Krisztusban van, az megmenekül az utolsó ítéletkor is. És aztán még nekünk válaszolni is illik kell erre az elhívásra. És azt mondja, hogy ugyanez az igevers folytatja, hozzatok étel és italáldozat Istennek, az Úrnak. Eszembe jut a 10 bépoklos története. Ugye meggyógyította őket az Úr Jézus Krisztus, és nem mentek vissza hálát adni, csak egy. És még az se volt zsidó, az is egy más nemzetbeli volt, samaritánus volt. Hogyha megkaptuk a bűnbocsánatot, megkaptuk a szabadulást, Istentől megkapjuk az örömöket, az áldásokat. Azt is írja itten, hogy kárpótolja a veszteségekért az ő népét. És nem csak a zsidó népet, az ő keresztény népét is kárpótolja a veszteségekért. Gazdag áldásokat ad már itt a földön. Akkor hogy ne adnánk mi hálát? hogy ne hoznánk étel és ital áldozatot. Ez nem volt kötelező Izrael népének. Ott volt a bűnért való áldozat először. És akkor ne hozzunk mi étel és ital áldozatot, ne hozzunk mi hála áldozatot is az Úrnak. Adjon az Úr nekünk őszinte bűnbánatot, hogy mindig időszerű legyen az a felhívás az igéből, hogy térjünk meg. Hogyha Isten valamit végez itten, és látunk a környezetünkben, vagy most már a médiákon keresztül az egész világra lehet látni, valami történik, lássuk meg, hogy mindenek fölött Isten van. Lássuk meg, hogy Isten szól a sáskajáráson keresztül, de azért, mert meg akar minket az örök életre szabadítani. Olvastunk itten két harsona szóról is, hújattó kürtött a Sionon. Először úgy olvastuk fel, hogy mint riadót. Ébredjetek! Felharsannak kül azért, hogy az őrizők, a vár lakói ébredjenek fel. Aztán olvastunk arról, hogy fújatok kürtöt a Sionon összegyülekezésre. És hála legyen az Úrnak, hogy mi tudjuk azt, hogy még lesz egy kürt szó, amikor összegyülekezésre fúj majd arkangyal szavával. Legyünk készen arra, hogyha felharsan a riadó a gyülekezésre, akkor mi is ott legyünk. Amen.
Szabadítás!